Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Szeretném újra felidézni, csak így szóban az ige kikeresése nélkül azt a két igét, amire már többször hivatkoztam, hogy ne csak bennem éljen a szolgálattevő hivatás tudata, hanem ti is tudjátok azt, hogy egy ige hirdetéstől és egy úrvacsorai istentisztelettől közelebbi és távolabbi megközelítésben mit kell várni és mire lehet számítani. Azt mondja Pál apostol egészen személyes hangvételben fordulva a gyülekezethez, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ennél kevesebben nem érhetjük be. A másik ige a gyülekezet felelőssége oldaláról közelít ugyanehhez a kérdéshez. Minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Tehát az úrvacsora is, és minden olyan alkalom, ahol az ígét hallgatni összejövünk, vagy egyáltalán a keresztény élet megnyilatkozásai szerepet kapnak, ennél alacsonyabb rendű célra nem irányulhatnak. Minden egyes úrvacsora, amellett, hogy visszatekintés, amellett, hogy a múltnak való hátat fordítás, egyben felfelé és előre tekintés is. Arra a célra, arra az élet célra, amit az ige így fogalmaz meg, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. És ebből kiindulva szeretném elmondani azt is, hogy ahhoz, hogy mi gyorsabban nőjünk és gyorsabban fejlődjünk, ehhez bizonyos dolgok tisztázása és tudatosítása nagyon fontos. És lehet, hogy kényelmetlen dolgokat fogok én most itt előhozni, így első megközelítésben, de úgy érzem, hogy szükség van rá. Tudjátok, hogy aki prédikál, aki az igét megszólaltatja, az nem tehet mást, mint a saját felismeréseit, saját gondolatait, amit az Isten néki ajándékozott, hozza elétek. És nem tudom miért, de az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom a bűn fogalmának a tisztázásával, és már talán máskor is elétek tártam azt a fejlődési folyamatot, ami bennem így ezzel összefüggésben végbe ment, és ennek a végkifejletét szeretném úgy igazán hangsúlyossá tenni számotokra is. Ugye a bűn, amikor elindultam a keresztség után a keresztény élet útjain, akkor számomra a bűn a cselekedet volt. Csináltam valami rosszat, azt be kellett vallani, el kellett rendezni. Aztán az ember egyre jobban elmélyed az ige kutatásában, rájön arra, hogy azért egy kicsit többről van ennél szó. A krisztusi törvény értelmezés, amit a hegyi beszédben olvashatunk, már arról szól, hogy tudatban, gondolati síkon, az érzelemvilágunk szintjén is elkövethetünk bűnöket, amikor megengedjük magunknak, hogy egy a másik ellen irányú érzelem eluralkodjon, elhatalmasodjon, vagy egyáltalán, ha egy ilyen irányú belső érzelmi megmozdulással szóba állunk és közösséget vállalunk. Azt mondja a Biblia, ne ölj, én pedig azt mondom, ha valaki haragszik, akkor az már olyan, amely értékítélete szerint, mintha ölt volna. A másik krisztusi példa pedig a paráznaság gondolatkörével kapcsolatos, és azt mondja, ha valaki kívánság okából tekint idegen asszonyra, az a szívében már elkövette. Lehet, hogy nem tudja meg a nevét soha, lehet, hogy az életben még egyszer nem látja, de szóba állt azzal a gondolata, hogy mi lenne, ha az Isten, aki gyógyítani akar minket, aki át akar nevelni, az örökké valóságra alkalmassá akar tenni, az Isten ezt így értékeli. Ha én szóba állok azzal, hogy mi lenne, ha, és ez az Isten ígéjével nem támogatott, akkor valamit elkövettem. Valami a modern számítógép nyelvén megfogalmazva, valamilyen vírus betört, valami átprogramozódásra került bennem, az értékrendemben valami megtorpanás, valami visszarendeződés indult el, és ez engem az Isten országára alkalmatlanná tett. Tehát meg kell térnem, a gondolkodásmód visszarendeződésére, helyreállítására van szükség. De menjünk tovább. Azt mondja Pál apostol, ami hitből nincs, bűn az. Luther szavai jutnak ilyenkor az ember eszébe, hogy ugye minden mi igazságunk, mondja Ézsaiás könyve, megfertőztetett öltözet az Isten előtt. Luther ezt a gondolatmenetet kibővítve így fogalmaz, hogy a jó cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten előtt. Tehát amit mi jónak tartunk, amit mi úgymond nemes céllal és szándékkal követünk el, az Isten megítélése szerint, aki nagyon komolyan veszi az indítékokat is, adott esetben tündöklő vétek számba megy, amit mi jónak tartunk. És ezt mondja itt Pál, hogy ami hitből nincs, ami nem a Krisztus szorongató szeretetéből, mint indítatásból fakad, az mindenképpen kell kötődjön valamilyen kis önzés, ami a menny számára és a menny szempontjából elfogadhatatlan. Ami hitből nincs bűn, és ezeket azért mondom el, hogy az úrvacsorában segítsek néktek az önvizsgálatban. Hogy mi ide szennyes ruhával jöttünk, porlepte lábakkal, van lemosnivalónk, és hogy egyre érzékenyebb lelkiismerettel viszonyuljunk az Isten dolgaihoz, és az Isten által megítél dolgokhoz is. Ami számomra az utóbbi időben, az utóbbi hónapokban olyan nagyon mély nyomot hagyott, ez Jakab levelének egy ígéje, amit hát meglehetősen gazdag és kiterjesztett értelmezéssel kellene kezelnünk. Mi ezt legalábbis én a korábbi években igencsak leszűkített felfogásban gondoltam át. Azt mondja a 4. fejezet 17. verse, ha valaki tudna jót cselekedni, nem cselekszi, bűne az annak, és ez számomra úgy jelent meg, hogy nagyon egyszerűvé téve megy az úton egy nénike, hatalmas rőzseköteggel a hátán, én meg átmegyek a másik oldalra, lesegíthettem volna a válláról, vihettem volna, nem tettem. Nevem mellé egy strigula került. Nem erről van szó. Ez az igen és sokkal tartalmasabb. Így lehetne fordítani, ha valaki tudja, hogy mi a helyes, és nem cselekszi, az céltéveszt. Mert miközben úgy gondolja, hogy az Isten által elfogadott státuszban van, az önámítás nyomorúságával kell megküzdenie, mert az Isten nem tudja elfogadni ezt. Ha valaki tudja, hogy mi a helyes és nem cselekszi, az hamis önértékeléssel és hamis gondolkodásmóddal éli az életét. És érdekes módon az Ószövetség már kitér, az áldozati rendszer már kitér e félékre. Szólnom kellett volna, mondja a Mózes 3. könyvének 5. fejezete. Szólnom kellett volna, nem szóltam. Az erkölcsi bátorság kérdése is előkerül. Tennem kellett volna valamit, nem tettem. Elhallgattam valamit. Tudomásomra jutott valami, amit mondanom kellett volna, aminek az orvoslása érdekében tennem kellett volna, nem tettem. Tehát megfogalmazódik a Biblia kijelentéseit szem előtt tartva egy egészen másfajta bűnfogalom, mint amivel esetleg eddig számoltunk, és pedig az, ami lehetett volna, vagy amit tehettem volna. Ellen White nagyon sok ilyen gondolatmenete kezdődik ezzel, hogy mi lett volna. Mi ezt csak hiánytünetnek értékeljük, pedig a Szentírás azt mondja éppen az Ószövetségből idézett ígék kapcsán, hogy ilyenkor áldozat bemutatásra kötelezett az, akinek szólnia kellett volna, de nem tette. Vagy tennie kellett volna valamit, de nem tette. A tévedésből, a hanyagságból, a félelemből, vagy esetleg a tudatlanságból elkövetett bűn is rendezésre vár. Erkölcsi súlya nincs akkora, mint egyébként lenne, ha tudatosan tettem volna, de a károkozás minden esetben jelen van, és éppen ezért rendezni kell. És ha ezt kivetítjük az egymáshoz való viszonyunkra, vagy egyáltalán a személyes életünk meg annyi területére, akkor úgy gondolom, hogy van mit átgondolnunk. Kellett volna egy jó szót szólnom valakinek, mondjuk a hozzám legközelebb állónak. Meg kellett volna dicsérnem azért a sok-sok fáradozásért, amivel az én életemet szebbé, értékesebbé, tartalmasabbá akarja tenni. De én természetesnek vettem, és nem dicsértem meg. És nem szóltam egy jó szót sem. Mert hogy nekem ez jár, vagy ki tudja, hogy miféle egyéb megfontolások húzódhatnak a háttérben. Nincs olyan nap, amikor ezek közül a bűnök közül egyet, kettőt, ötöt, százat el ne követnénk. És ha mi a lelkiismeret érzékenységére törekszünk, hogy az Isten szemeivel is tudjon minket tanácsolni, akkor úgy gondolom, hogy a bűn fogalmát ilyen vonatkozásban is meg kellene közelíteni. Nem egyszer beszélünk az Istennel való közösségről, mint lehetőségről. Szeretnék az úrvacsora vonatkozásában néhány igét idézni. Az egyiket a Korintus beliekhez írott első levél 15. fejezetéből. Azt mondja itt a Korintus beliekhez írott levél, első levél 15. fejezetében a Szentírás, a 34. versben. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek. A ne vétkezzetek az előbb mondottak alapján és hátterén. Mert némelyek nem ismerik Istent. Egy keresztény gyülekezethez fordulva veti fel ezt a kérdést, tehát fogalmazza meg mindezt Pál apostol. Mit jelent az Istent ismerni? Hát nem azt jelenti, hogy tudok róla, meg hogy az Isten hármasság, meg hogy Atya, Fiú, Szentlélek három különböző funkciót betöltő isteni személy trónol a világ mindenség felett. Nem ezt jelenti. Az ismeret a Bibliában mindig közösséget jelent. Mély, tartalmas kapcsolatot jelent. És úgy kereszténynek lenni, hogy e kapcsolat, e tartalmas kapcsolat hiányzik, az ilyen esetre érvényes az apostol megállapítása. Közületek némelyek nem ismerik az Istent. Azt mondja a Korintus beliekhez írott második levél 13. fejezete. Tartalmilag és gondolatilag ezzel teljes megegyezésben. Az 5. verset olvasom. Kísértsétek meg magatokat. Ugye ez a kísértsétek meg szó egy kicsit zavaró, inkább így mondhatnánk, hogy próbáljátok meg magatokat, és ez egybecseng az úrvacsora gondolataival is, hiszen úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mondja a Biblia. Tehát az úrvacsorában is benne van az önmagunkkal való szembenézés, a múlt és a jelen kiértékelése, mint olyan. Tehát próbáljátok meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Ez teljesen azonos azzal, amit az előbb kérdésként megfogalmazott az apostol, hogy ismerjük-e az Istent. Ismeret közösségben, bizalmi alapon álló, a hit alapján, a bizalom alapján álló ismeret közösségben vagyok-e az Istennel. Tehát próbáljátok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Ott van a Bibliában ez a szó, szinte minden oldalon, Krisztusban lenni, ő benne maradni. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Mit jelent Krisztusban lenni? Én már elkövettem azt a csúnyaságot, hogy egy gyülekezetet felkértem arra, a legközelebbi alkalomra, amikor találkozunk, akkor legyen szíves mindenki egy darab papírra leírni azt, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Hát, hogy is mondjam, vérszegény válaszok születtek. És ezt nem azért mondom, mert én tudnám a legbiztosabb és a legpontosabb választ, hanem inkább azt szeretném értékeltetni, hogy ez a kereszténység lényege, hogy bizalmi alapon helyreálljon az a közösség, ami a bűn miatt megszakadt. És ennek vannak ismertető jegyei. Ennek vannak kritériumai, mondhatnánk. Például az előbb idézett ige elmondja azt, hogy aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. És ugyanebben a gondolatmenetben azt mondja Pál apostol ugyancsak ennek a gyülekezetnek, hogy közületek többé test szerint senkit nem ismerek. Régek elmúltak. Tehát egy győzelmes keresztény gyülekezethez fordulva mondta Pál, hogy te milyen voltál, hogy irigy voltál, hogy ilyen voltál, amolyan voltál, hát erről már nem tud senki. Hadd mondjak egy történetet, ha már elmondtam, akkor szóljatok, jó? Ha valaki aludt, emelje fel a kezét, és abba hagyom. Egy ideig, egy egész rövid ideig egy dunántúli gyülekezetnek voltam a prédikátora, és ebben a gyülekezetben többen készültek akkor keresztségre, és az egyik fiatal ember megkeresett, és azt mondta, hogy mit csináljak, én most készülök a keresztségre, de én a múltban nagyon sok bűnt követtem el. Többek között nálunk családi hagyomány, mondta ez a fiatal ember, hogy ami nincs lebetonozva, azt visszük. Ha más udvarán van, akkor is. Hát el voltam egy kicsit képezve, mert ilyet nem nagyon hallottam. Hát mondom, kérdeztem tőle, úgy pillanatnyi lánya zavaromban, hogy ismered-e azokat, akiktől elvitted, vagy tudod-e, hogy mit kitől vittél el? Azt mondja, a helyjel közön, 98%-ban. Megvannak-e azok a cuccok, amiket elvittél? Megvannak. Most szedd össze ezeket a cuccokat, és vidd vissza. És megtette. És éppen ezért erre az emberre én többé nem úgy gondolok, hogy piszok, tolvaj, csavargó, hanem ő az, aki visszavitte. És Pál apostol így nézett a korintusiakra. Azok, akik más emberré lettek. Ezért arra már nem emlékszünk, hogy a másik milyen volt, mert nem akarunk rá emlékezni, mert olyan hatalmas a változás, és olyan lelket, szívet megindító az a fordulat, ami erkölcsi tartásból és a mennyből kapott erkölcsi erőből táplálkozik, hogy elfeledteti a múltat. És itt erről beszél Pál. És az úrvacsorában az Isten ezt a lehetőséget kínálja. És nekem sajnos az a rossz érzésem, hogy mi egy-egy úrvacsora kapcsán a tékozó fiú példázatára építve csak az ölelésig jutunk, a bűnök rendezéséig. Hagyjuk, hogy az atya elénk fusson, magához öleljen, csókolgasson, és hogy elhangozzék a szolgák felé az a sokféle parancs, hogy hozzátok ki ezt, hozzátok ki azt, hozzátok ki amazt, de miután a példázat nem beszél a későbbiekben arról, hogy mi történt a fiúval, hanem az idősebb testvérről esik szó, ezért úgy gondolom, hogy mi is az esetek döntő többségében megtorpanunk az ajtóban, és nem megyünk be. Mert az úrvacsorára mindig a bűnök rendezése kapcsán adunk hangsúlyt a dolgoknak. De én nagyon ritkán hallom azt, hogy milyen az atyai házban. Hogy milyen az a tapasztalat, amit az atya így mondott az idősebb fiúnak, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Hát milyen ez? Hát ez a Krisztusban levés. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek, nálam nélkül semmit sem tehettek, mondja. De milyen az? A Zsoltárokból már néhányszor idéztünk, csak néhányat idéznék fel. Hogy egy úrvacsora vétel után helyreállt szövetség és közösség efféle megnyilatkozásokra sarkalja a hívő embert. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Például. Aztán a 37. Zsoltárban is. Gyönyörűséged legyen az Úrban. Nézd az Úr szépség, nézem az Úr szépségét, mondja. Gyönyörködöm az ő templomában. Nem olyan régen elgondolkodtam az Ézsaiás könyv 53. fejezetén, hogy ez egy döntő különbség az igazán hívő ember, a Krisztusra talált és az atyai házba befogadott ember vallomása között, és a Krisztus keresztjét csak olyan kívülről, olyan dogmatikus valóságként szemlélő ember között. Aki Krisztust így nézi, mondjuk egy útmentén felállított plékrisztus formájában, nézünk és bámulunk rá. Sok keresztény így tekint Krisztusra. Annak ellenére, hogy dogmatikai szinten ismeri, hogy mi történt a kereszten. Utált volt, emberektől elhagyott, nem gondoltunk vele. Ezzel szemben Ézsaiás könyve azt mondja, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. A gyógyulás Krisztus keresztjénél, az ő befogadásánál kezdődik. Krisztus nem csupán azért halt kereszthalált, hogy helyettes áldozatként magára vállalja mi bűneinket, hanem hogy megmutassa, hogy az Isten hogyan és miként viszonyul hozzánk. Az Isten jósága ölt testet, és azért kellett ilyen hatalmas áldozatot hozni, mert annyira makacs és nehezen kiírtható a bűn. Nekünk fogalmat kell alkotni az önfeláldozó szeretet mértékéről, hogy megerőtelenüljön bennünk a bűnnek teste. Hogy azután ne magunknak éljünk. Erkölcsi erőt kell találnunk Krisztus áldozatában, az Isten jóságában, ami megtérésre indít, és az úrvacsorában ez a szeretet közelít hozzánk, ez a szeretet hat ránk. És ennek vannak következményei. Ezért szoktam mondani azt, hogy a végén, az úrvacsora végén az az ének számomra akkor hiteles, ha ezt az örömet kifejezi. Le kellene szakadjon a plafon, amikor egy úrvacsora után énekelünk. Mert túl árad bennünk az az öröm, hogy tékozlóként jöttünk ide, hazafogadott, visszafogadott, az atyai ház teljes jogú gyermekeiként élhetünk tovább. És a szeretet, az kiűzi a bűnt. Az Isten jósága, ami megtérésre indít egyben, hatalmas erőforrás ahhoz, hogy ebben a szövetséges társi viszonyban én más emberként éljek. És ezért mondtam azt az előzőekben, hogy sokszor csak az ajtóig jutunk el. Élvezzük az Isten jóságát, az Isten szeretetét, örülünk neki, hogy most hazafogadottak vagyunk, de nem megyünk be. Nem tudunk mit kezdeni a szövetséggel magával. Ha valaki Krisztusban van, az tudja, mit jelent Pálnak ez a kijelentése, szüntelen imádkozzatok. Mert ez egy élő közösség. Rossz kifejezéssel élve egy szimbiózis, egy életközösség. Ha nem vagyok ebben a közösségben, nincs életem. Halott vagyok. Mind addig, amíg ez a közösség nem valóságos, én halott vagyok. Az első emberpár akkor halt meg, amikor a bizalmatlanság felütötte a fejét, és kezdtek eltávolodni az Istentől. És nem akkor, amikor Ádám 930 éves korában meghalt. Abban a pillanatban vagyunk halottak, amikor a bűn elkövetése nyomán ez a bizalmi alapon álló közösség megszakad. És akkor kezdünk újra élni, amikor ez helyreáll, de ez be kell lépni az ajtón. Be kell lépni az ajtón, és ennek a közösségnek valóságosnak kell lennie, nem csupán hivatkozási alapnak. És ezért mondtam, hogy meg kellene tanulnunk tapasztalati alapon, mit jelent benne maradni, benne lenni, vele közösséget alkotva élni. Ott vannak nagyon beszédes kifejezések a Bibliában, szőlőtő, szőlővesző, maradjatok én bennem, én is ti bennetek, nálam nélkül semmit sem tettek. És szoktunk beszélni Krisztus győzelmes életének a titkáról. Krisztus azt mondta, én az atyában vagyok, az atya én bennem. És ebben is példát mutatott. És ennek eredményeképpen tudta az Istent hitelesen képviselni. Ez a kereszténység. És az úrvacsora ezt hirdeti. És erre nyújt ismételten lehetőséget és készséget. Haza akar fogadni minket az Isten, hogy az a közösség valóságá váljon. És hogy a szívünk belül énekeljen. Mert bűnösként jöttünk ide, és az Isten befogadott. És velünk akar maradni. A világ mindenség teremtője velünk nyomorult, eltévejedett emberekkel akar közösséget alkotni. Hát ennél felemelőbb dolog nincsen. Mi sokszor beszélünk az első szeretet öröméről. Én kezdem ezt, bocsánat, kritikával fogadni. Ha valami ennyire jó, akkor miért nem teszünk meg mindent azért, hogy ebben az állapotban, ebben a visszanyert állapotban maradjunk? Minden úrvacsora felkínálja ennek a lehetőségét, nem? Miért, mit érezhetett az a tékozó fű, amikor egyszer csak az apa, akiről egészen más fogalmakat ápolt korábban, elé fut, megöleli, nyakába borul, csókolgatja. Hát minden úrvacsora ilyen. Hát vajon ez a hazafogadó szeretet nem elégséges ösztönzés arra, hogy átmerjük lépni a küszöböt? Miért nézünk be az ablakon? Hát benn is lehetünk. Testvérem, én szívből kívánom, hogy ezt a rövid gondolatmenetet, amit csak olyan spontán módon tártam elétek, mint a saját gondolataim, mint hangosan gondolkodtam volna előttetek, próbáljátok alanyi szinten ti is átgondolni. Két dolgot említettem. Az egyik, hogy a bűn az is, amit tehettünk volna, és nem tettünk. Bűn az is, ahova eljuthattunk volna, de nem jutottunk. Ahol már lehetnénk, de még nem vagyunk ott. Ez mind-mind bűn. Jakab levele alapján. A másik pedig, ami ezzel szervesen összefügg, hogy mi már régen az Isten országában lehetnénk, ha siettettük volna Krisztus visszatérését. De amíg nem tudjuk, hogy ez a közösség mit jelent tapasztalati alapon, vagy nem mélyedtünk el ennek a lehetőségeiben, addig ugyancsak a mi lehetett volna, de nem lett, bűnében vagyunk felelősek alanyi szinten. Kérjünk bocsánatot ezért is, amikor most majd a lábmosásra sor kerül, hogy az Isten írja be gyémánthegyjel és vastollal a mi szívünkbe ezt a gondolatot, hogy tanúságként elkísérhessen, és az Isten segítsen nékünk, hogy amikor lemossa a mi bűneinket a másik testvér Krisztust képviselve, akkor a bűntől való szabadulás belső boldogító, felszabadító érzését tapasztaljuk. És amikor a szent jegyeket magunkhoz vesszük, akkor legyen ez valóban a szövetség megerősítése, a készség kinyilvánítása arra, hogy ezután nem akarom a magam útját járni. Egyetlen utat képzelek el, a veled való közösség életútját, és akkor majd a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára a Jóisten mindannyiunk életében kiteljesíti. Ehhez adjunk kegyelmet és segítséget. Amen.